Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma esti úrvacsorai előkészítőnkön a 215. énekünket énekeljük, a 215. énekünk első három versét. Eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a mai napot is, köszönjük néked, hogy végig járhattuk az utat eddig, és köszönjük, hogy most megállhatunk a te színed előtt. Kérünk téged, hogy te add meg ezt a megállásunkat, és add, hogy lelki hasznunkra, épülésünkre, a te dicsőségedre, mások javára is szolgálhasson. Kérünk téged, hogy segíts szerinted való módon gondolkozni ebben az órában, és azon gondolkozni, amint te akarod, hogy gondolkozzunk. Kérünk téged, hogy te magad légy, aki készítesz bennünket az ünnepre, aki felkészítesz az úrvacsora vételre, a te drága ígéddel való találkozásra. Kérünk téged, hogy áld meg most ezt az esténket, ezt az órát itt a templomba. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk. Köszönjük, hogy kérhetjük azt, hogy bocsáss meg a mai napon elkövetett bűneinket, tisztogasd meg szíveinket, hogy úgy az ige szólásába, mint hallásába ne legyen az akadálya a megértésnek, az ige továbbadásának. Kérünk, hogy mosd meg a szívünket, hogy tiszta szívvel állhassunk előtted, és így fogadhassuk a te igédnek drága üzeneteit. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, mégpedig a 42. Zsoltárból, annak az első 7 verséből. Tehát a 42. Zsoltár első 7 versét olvassuk. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak tanítása. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzádó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredett lelkemben. Mert nagy csoportban vonultam az előtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsügged bennem az én lelkem. Azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Micár hegyéről. Kedves testvéreim, tegnap láttuk, hogy kétféle szomorúságról beszélhetünk, Isten szerint és a világ szerinti szomorúságról. Láttuk, hogy az Isten szerinti szomorúságot maga Isten idézi elő, az ő igéje és lelke által megmutatva nekünk az ő dicsőségét, szépségét, és érzékeltetve velünk azt, hogy ő nincs jelen az életünkben, így nélküle, vagyis a legcsodálatosabb személy nélkül kell élni az életünket. Ez egy szomorúságot ébreszt az emberbe, de egyúttal ezzel összekeveredve egy Isten utáni vágyódást is tapasztalhatunk a szívünkbe, a lelkünk mélyén. Ezt a szomorúságot, illetve Isten után való epekedést, ezt mondom, Isten maga kelti föl a szívünkbe. Más összefüggésbe, de mégis ide illik ez az ige az Ámos 8.11-ből, amikor Isten azt mondja, hogy íme napok jönnek, éhséget bocsátok e földre, nem kenyér után való éhséget, és nem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól napkeletig, futkosnak, hogy keressék az Úr beszédét, de nem találják meg. Azon a napon elepednek a deli szüzek, meg az ifjak is a szomjúság miatt. Itt is egy ilyen lelki epekedésről, lelki szomjúságról van, amikor az emberek érzik, hogy hiányzik az Úr, és vágynak utána, és keresik őt, de nem találják. De ezt a vágyat is maga Isten gerjeszti föl, és ezt a szomorúságot, ezt a belső fájdalmat is Isten gerjeszti föl az emberekben. Íme napok jönnek, amikor éhséget bocsátok e földre, és szomjúságot, mondja az Úr. Azt hiszem, hogy amikor itt a 42. Zsoltárban is ezt olvassuk, hogy szomjazik lelkem Istenhez, az élő Istenhez, mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt. Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel-nappal, midőn azt mondták nékem, hol van a te Istened. Itt is egy olyan szomjúságról van szó, egy olyan fájdalomról, egy olyan belső kínról, ami keveredik az Isten utáni vágyal, amit maga Isten ébreszt fel az emberbe. A világ szerint való szomorúságnak, ezt is elmondtok tegnap, ugye nincs köze tulajdonképpen Istenhez. Azt világi indokok igazolják, vagy váltják ki, vagy gerjesztik. Ez vagy az, sikerül, vagy nem sikerül, így van, úgy van, így bánnak velem, úgy bánnak velem. Ezt is ismerjük, de remélem, hogy ismerjük ezt a másik szomorúságot, ezt a Isten szerint való szomorúságot. Most a mai estén először is a látszólag Isten szerinti szomorúságról szeretnék egy pár gondolatot mondani. Ugyanis van Isten szerinti szomorúság, Istennek megfelelő, Istennek tetsző szomorúság az ember lélekbe, de van olyan szomorúság, amik csak hasonlít ehhez, és nem ez. Mindenhol vannak ilyen álságos jelenségek, és a lelki életben is előfordulhatnak. És mindjárt emlékszünk az Úr Jézusnak azokra a szavaikra, hogy az elkárhozók között lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy Uram, Uram, nem a mi utcákon tanítottál-e, és nem tettünk-e nagy dolgokat a te nevedbe. Nem mondja ugyan Jézus, de föltételezhetjük, hogy ezek az emberek, akiket ő elvett magától, és azt mondja, nem ismertelek soha benneteket, lehetséges, hogy ezek az emberek egyszer komolyan könnyeket ejtettek, meg szomorkodtak, meg sírtak. Csak hogy ez az ő komoly sírásuk, vagy könnyezésük, vagy szomorkodásuk, ez nem az Úrtól jött. Nem az Úrtól jött. Lehet, hogy csak emberek gerjesztették föl bennük. Emberek manipulálták úgy őket. Vagy ők maguk manipulálták úgy saját magukat, hogy ilyet érezzenek. De nem az Úr volt az, aki bennük munkálkodott. Persze óvatosnak kell lennünk, mert nehogy oda jussunk, hogy egy olyan szomorkodást, egy olyan Isten utáni vágyódást, amit valóban Isten keltett föl, csak valami utánzatnak, csak valami látszatnak, megjátszásnak, színészkedésnek minősítsünk. Ezzel vigyáznunk kell. Óvatosságra kell magunkat inteni, önmagunk megvizsgálása során is, meg mások megvizsgálása során is, hiszen ugye egy nyájban különböző bálányok léteznek például, de ugye mindegyiknek négy lába szokott lenni, és egy feje. Tehát van egy ilyen dolog, hogy van ilyen, meg olyan szomorúság és vágyódás Isten után, de azért, amit Isten keltett föl, azért az tényleg Isten keltette föl. Lehet, hogy ilyen, lehet, hogy olyan, még erről is beszélünk, de a lényeg mindegyikben mégis ugyanaz, hogy az embernek valamilyen mértékben, valamilyen fokig tényleg Isten által, Isten igéje, Isten lelke által kiváltottan fáj az Istennek a hiánya, és vágyódik az ember Isten után. És van, aki nem így érzi ezeket a dolgokat, nem Istentől kiváltottan, hanem mondom csak magától, vagy más emberek által manipuláltan érzi ezt. Azért minden szomorúságot és vágyódást érdemes megvizsgálni az ige által, és Isten színe előtt. A Bibliából ismerünk, ugyanis tényleg ismerünk olyan szomorkodásokat, amik nem Istentől valók voltak. Ézsau is szomorkodott. Ézsau. De a könnyei, azok nem Isten szerinti szomorúság voltak, nem is találta meg a megbánásnak a helyét. Ismerjük Ráchel könnyeit. Ő is szomorkodott, de ő se találta megbánás hegyét. Ismerjük Akháb megalázkodását, de ő is mit ért az? Ismerjük akár a fáraónak a bűnbánatát, ugye? Amikor Mózes ott áll előtt, és akkor jaj, imádkozzatok, hogy ez vagy az ne essen, ugye ott magába száll, de a következő pillanatban már Isten ellen harcol megint. Valószínűleg ide sorolhatjuk a gazdag ifjúnak a szomorkodását. És ő is szomorúan ment el Jézustól, de az nem az Isten szerinti szomorúság volt. Nem vagyunk benne biztosak, de valószínűleg Jeruzsálem asszonyai is, amikor sírtak Jézus temetésén, nem Isten szerint szomorodtak meg, és nem megtérés volt ez a szomorúságuk, egyszerűen csak sajnálták Jézust. Magyarán nagyon vigyázni kell, mert az ember megszomorodhat, komolyan megszomorodhat, és sírhat is, sírdogálhat is, meg úgy érezheti, hogy vágyódik valami több után, valami más után, de valójában nem Isten váltotta ki nála ezt, hanem csak a világi események, vagy világi dolgok, vagy mondom, emberek, vagy ő saját magába. Vannak olyan romantikus lelkek, akik mond az ember valami, milyen meghatódnak, aztán könnyek szöknek a szemükbe. Ez nem biztos, hogy Istennek a munkája. Van, aki együtt érez valakivel, és akkor együtt pityereg vele, ez se az Isten szerint való szomorúság. Lehet, hogy valakit súlyos tragédiák érnek az életébe, és ezen sírdogál, vagy az egészségi állapota olyan, hogy elszomorodik rajta. De ezek nem az Isten szerinti szomorúságnak a könnyei. Az ilyen embernek nem az Isten nem ragyogott fel az Isten dicsősége az igéből, az ő lelke által. És nem az fáj az embernek, hogy ez az Isten, ez a dicsőséges Isten hiányzik az én szívemből, az én életemből, és bárcsak ott lenne, az Úr az én szívembe, az én teremtőm, az én megváltom, az én gondviselőm. Ez a dicsőséges, szépséges Isten. És én eddig nélküle éltem, és hogy is élhettem nélküle? Ó, bárcsak nem maradna így ez a dolog. Bárcsak megváltozna, bárcsak belépne az Úr az életembe. Értitek? Nem erről a szomorúságról van szó. Lehet, hogy hasonlít hozzá, de nem. Általában az ilyen embereknek, akik nem Isten szerint szomorodtak meg, hogyha ha elmúlik a baj, elmennek a sötét felhők a fejük fölött, már mindjárt rendben vannak. Az ilyen embereknek rendben jön az egészségük, esetleg meggyógyulnak, már oda-oda is vannak a könnyeik, fölszáradnak gyorsan. Javaikat visszakapják, elmegy a szomorúság. Kimennek a templomból, nincs az a szívre ható hangulat és beszéd, és már is nem szomorkodnak egyáltalán. Az az igazság, hogy már beszélgettem egyszer egy valakivel, évekkel ezelőtt, aki teljesen kétségbe volt esve a gyermeke miatt, mert úgy tűnt, hogy a gyermeke élete teljesen kisiklott. És akkor ez a valaki úgy érezte, hogy neki az Isten felé kell kapaszkodnia, és hát kapaszkodott is erősen. Aztán utána, miután a gyereke sorsa rendeződött, már nem volt szüksége Istenre. És jelen pillanatban úgy látszik, hogy el is fordult Istentől. Akkor azok a könnyei, amiket sírtott az autóban, amikor beszélgettünk, azok nem az Isten szerint való szomorúságnak könnyei voltak. Mert ő neki nem az Isten hiánya fájt, és nem az Isten után vágyódott, hanem a gyerekének a sorsa fájt neki. Ami egyébként mindenkinek fáj, és nem mondom, hogy ez egy rossz dolog, vagy negatív dolog természetesen, de ez nem az Isten szerint való szomorúság. Ez még csak világ szerinti szomorúság. Átfordulhatott volna, vagy átfordulhatna Isten szerinti szomorúságba, de nála úgy tűnik, hogy egyelőre nem fordult át. Szóval meg kell vizsgálni, testvérek, magamat is, magunkat is, hogy vajon honnan ered a mi megszomorodásunk, bánakódásunk, Isten utáni, ha van egyáltalán vágyódásunk, epekedésünk. Az fáj nekünk, hogy tényleg Isten milyen fenséges, hogy az igébe látjuk, ahogy sok mindent tanulunk róla, akár itt a templomban, akár otthon, vagy nem tudom, bibliaiskolában, vagy bárhol, tanuljuk, és látjuk, hogy az Úr tényleg milyen nagyszerű, milyen hatalmas, és észreveszünk, hogy hoppá, nincs jelen a szívemben. Én nélküle élek. Én bűnben élek tulajdonképpen. Én ráadásul még meg is szegem a parancsolatait. Én kegyelemre szorulok, sőt, én rászorulok erre az Istenre. Ezt ismerjük? Mert ha igen, akkor nincs velünk nagy baj, hála Istennek. De ha nem ismerjük, akkor viszont, testvérek, nem is tudunk mit kezdeni azzal a vigasszal, amit Isten kínál. Mert Isten meg fogja vigasztalni azt, akit ő megszomorított. Ugye ott van az ígében, hogy akit az Úr megszomorít, az utána meg is vigasztalja. És van egy nagy vigasztalása az Úrnak, az evangélium, Krisztus evangélium, az öröm üzenet. Az a vigasztaló üzenete Istennek, majd erről beszélünk még. De aki nem szomorodott meg, az nem tud mit kezdeni az öröm üzenettel, ugye? Hát ha valaki nem sír, akkor azt minek vigasztalgassuk? Vagy annak mondhatunk akármilyen vigasztalásokat, ha nem szomorú valaki, akkor lepereg róla. Aki nem Isten szerint szomorodott meg, annak az evangélium, Jézus Krisztus igazából nem jelent majdnem semmit. Nem tud vele igazán mit kezdeni. Lehet, hogy közben nagyon gyászos arcot tud vágni, itt-ott lehet, hogy megjátsza a szomorkodást, de ha a lélek mélyén, a lelkünk mélyén, a szívünket nem bántja az Isten hiánya, nem bántja a vétkességünk, nem óhajtozunk utána, és nem epekedünk utána, mint ahogy itt az igében olyan sokszor olvassuk ezt, akkor testvérek, ottan még nem tartunk ott, ahol nekünk kellene. Akkor még kérnünk kell az Urat, talán imádságba, talán hitetlenül is, vagy azzal a pislákoló valamivel, ami a szívünkben van, hogy ugyan szomoríts meg, Uram, sebezd meg, Uram, te magad sebezd meg. Ha valaki sajnos így marad, ezzel a világi szomorúsággal a szívében, ami hasonlíthat az Isten szerinti szomorúsággal, ha így marad, akkor sírva fog elkárhozni. Van, aki ilyen mosolyogva, meg táncolva fog a pokolba menni, van, aki meg ilyen könnyeket hullatva. Az Isten szerinti szomorkodás. Emlékeztek, hogy talán beszéltem is erről, hogy a puritánok, hogy mindig imádkoztak ezért, hogy Isten adja meg nekik a könnyek ajándékát, így mondták ezt. Hogy tudjanak a saját Isten nélküliségükön, még amikor hívők voltak, még akkor is, a saját Isten nélküliségükön, meg a bűneiken sírni és könnyezni, hogy lássák, hogy mekkora nagy szükségünk van nekünk az orvosságra, az evangéliumra, a kegyelem jó hírére, a feltétlen isteni szeretet, a feltétlen megmentő, üdvözítő Krisztusnak a személyére, hogy mekkora nagy szükségünk van. Azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen látszat szomorúság van az emberekben, vagy hát lehet, hogy sokszor még ennyi sincs. Minden esetre, akikben van valamilyen ilyen látszat szomorúság, azoknál azt figyeltem meg, hogy teljesen megelégszenek ilyen vallásos formalitásokkal, vallásos szövegekkel, vallásos külsőségekkel. Tehát, hogy így mondjam, nekik nem kell több. Nem kell több. Őnekik, ahogy mondtam, hogy nincs egy mély belső igényük arra, hogy Jézust megragadják, mint az ő megváltójukat és üdvözítőjüket. Nincs egy ilyen igényük. Nekik elég, hogy ott ülnek a templomba. Aztán hazamennek. Elég nekik, hogy kicsit énekelgetnek a templomba, hazamennek. Ha vallásos emberek. Elég nekik, hogy azt mondja a feleségemnek a testvére Angliába, hogy elmennek karácsonykor a templomba, a lelkésznél megkérdezi a gyülekezetet, hogy testvérek, hogy tudják ma milyen ünnep van, ugye? Hát karácsony, mondja a gyülekezet. Kinek a, milyen ünnep ez? Hát Jézus születésnapja. Hát akkor énekeljük el a születésnaposnak a happy birthday-t. És akkor a gyülekezet nagy örömmel, hogy elénekli a happy birthday-t Jézusnak. Utána tapsoljuk meg az Úr Jézust. A gyülekezet megtapsolja. Semmi igen nem hangzott el, hogy ki ez a Jézus, mi ez a Jézus, hogy született, mint született, miért született, mi lett vele utána. Semmi. Megtapsolták az Úr Jézus, szépen hazamentek. Csodálatos. Már itt Szegeden is van ilyen. Nem akarom kibeszélni, de itt is van ilyen. Tapsoljuk meg Istent. És a gyülekezet megtapsolja Istent. Nagyszerű az Isten. Aztán hazamegy mindenki. És marad benne a kárhozatba. De nem is kell több. Hát minek? Nem vagyunk mi megszomorodottak. Nem ismerik azt, amit az Ézsaiás 26-ban olvasunk, ezt írtam ide föl magamnak. Mi is vártunk téged, ítéleted ösvényén, ó Uram. Vártunk. Neved és emlékezeted után vágyott a lélek. Neved és emlékezeted után vágyott a lélek. A szívem, személyesen fordítja a szót, utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben téged keresett. Érezzük ezt a szomorúságot, ezt az Isten nélküli állapotnak a kínját, keservét. Az Úr nélkül vagyok. És fájok ez nekem, és vágyom, hogy mikor érkezik már meg hozzám, és mikor leszek már vele. Mert az az egyetlen, ami kell nekem. Látszat szerinti szomorúság. Adja Isten, hogy a mi szomorúságunk, bánkódásunk, vágyódásunk az Úrtól való legyen. A második pontra térnék át egy pár gondolat erejéig, és egy kicsit az Isten szerinti szomorúságnak a jellegzetességeiről szeretnék beszélni még. Láttuk, hogy ennek alapvetően ő a szerzője, ő a felgerjesztője. Az ő igéje, az ő lelke által, hogy megmutatja nekünk a fenségét, dicsőségét, szépségét, gerjeszti föl bennünk az utána való vágyódást, és a nélküle való létnek a szomorúságát. Itt van egy olyan pillanat, vagy lehet egy olyan pillanat az ember életében, amikor ezt a szomorúságot és vágyódást nem akarja beismerni még maga előtt. És mások előtt sem. Előfordulhat az ember, hogy Isten már ott munkálkodik benne, de még az ember, ismétlem, nem akarja elismerni, hogy én belsőleg nagyon szomorú vagyok Isten hiánya miatt, a menny hiánya miatt, amiatt, hogy a bűnbe vagyok. És nem akarja, hogy ezt mások is rajta úgy érezzék. Úgy átsuham valami a lelkén, és nem akarja elismerni ezt ő, és nem akarja, hogy mások is meglássák ezt. Lehet, hogy bemegy a belső szobájába, ott leül egy kicsit, és ott rátörnek ezek a gondolatok, vagy érzületek, érzések, kedélyállapot. Lehet, hogy még könnyek is szöknek a szemébe, de aztán előjön, letörli a könnyeit, nehogy valaki meglássa a családból, Nehogy ne vegyenek észre abból semmit a barátok, a haverok, mert ma mit gondolnak rólam, meg gyengének tartanak. És így bujkál az ember egy kicsit ezzel a szomorúságával és fájdalmával és Isten utáni vágyódásával. De hogyha ez már Istentől van, testvérek, akkor az biztos, hogy előbb-utóbb az ilyen ember le fog térdelni Isten elé. Le fog térdelni az Úr elé, mert Isten volt az, aki ráterhelte a fenségét és a hiányát, és ő indított el ezen az úton, és ez az ember nem fog békességet és nyugalmat találni a lelkének addig, amíg Istenhez nem talál, és Jézus Krisztust el nem fogadja megváltó Urának. Egyszer majd előjön, és nem akarja már sem maga elől, sem mások elől rejtegetni ezt, hanem elismeri. Aztán az is megfigyelhető és tapasztalható, hogy akik már így Isten szerint szomorodtak meg, testvérek, azok észreveszik másoknak a színlelt vallásosságát, a formális vallásosságát. Ellenszenves nekik ez. Már valami az ő szívükben megmozdul, és akkor valahogy érzékelik, hogy a másikba, vagy többekbe ez az élettelen, ez a színtelen, ez a formális templomozás, ez a lélektelen éneklés, ez a megszokott formális imádkozás, ezek a kegyességi szokások, amik nem a szívből jönnek, hanem csak valami vallásos megszokásból, ez a külsődleges kegyesség, és valahol ez visszataszítóvá kezd válni a számukra. Mert érzik azt, hogy itt valami mélyebb dologról volna szó, és valahogy a lélek mélyéből kellene, hogy jöjjenek ezek a dolgok, és látják, hogy nem onnan jönnek. És nem is akarnak ők maguk, ha ilyenbe voltak, visszasüllyedni ebbe a formális kegyeskedésbe, ebbe az érzéketlen vallásosságba. Ez egy jó jel, ezek jó jelek. Az Isten szerinti szomorúságnak, Isten utáni vágyódásnak a tünetei, ha szabad így mondani, ezek. Aztán azt is el lehet mondani, hogy akik így szomorkodnak, vagy ide jutnak, testvérek, azok rájönnek arra, hogy nem elég az Isten törvényeit betartani. Legalábbis megpróbálkoznak ezzel, de érzik és tudják, hogy ez valahol nem elég. Mert Istent így nem nyerhetik meg maguknak. Annál is inkább, mert előbb-utóbb meg fogják érteni, és meglátják, hogy az Isten törvényeit nem tudom betartani. Már csak ezért se tudom az Istent így megnyerni, és így összejönni az Istennel újra. Nem sikerül. Hol ezért? Hol abba bukok el? Hol mondok olyat? Hol gondolok olyat? Hol olyan motivációim vannak? Hol olyan cselekedeteim, hogy az Isten biztos nem fogad el? A törvény alapján nem kezdik érezni azt, és átjárja őket az a felismerés, hogy itt valahogy a kegyelemre van szükségem. Istennek az ingyen megbocsátására van szükségem, hogy ő visszafogadjon engem magához. Mert nincs más választásom, nincs más lehetőségem. Az Isten szerint megszomorodottak azok érzik ezt, tudják ezt, valahol földdereng a lelkük mélyén, hogy nem tudom magamat az Isten előtt kedves és elfogadhatóvá tenni. Ő kell, hogy mint a tékozló fiú, hogy nem mondja, hogy majd hazamegyek, és akkor kiérdemlem apám bizalmát és szeretetét, és hogy visszafogadjon. És nem mond semmit, csak oda megyek és bocsánatot kérek tőle, aztán lesz, ami lesz. Aztán az is úgy bennem volt, hogy az igét, ahogy így olvasgattam, meg gondolkoztam erről, hogy nem csak az Istennek a hiánya fáj nekik, hanem az is, hogy sokszor tényleg megsértik az Isten. Tehát ilyen bűntudatuk is gerjed bizonyos gondolataik vagy cselekedeteik után. Na, igazából sok emberben tényleg nincs ilyen. Tehát nincs neki egyszerűen bűntudata, nem furdalja a lelkiismeret. Mindegy, hogy mit csinál. Ő neki ez nem fáj, nem érez semmi megszomorodást a bűn miatt. De akiben az Isten lelke már elkezdett munkálkodni, az valahol, testvérek, nem csak azt érzi, hogy Isten nélkül vagyok, hanem azt is, hogy Isten törvényeit megszegem. Én nekem ezeket valahogy el kell rendezni az Istennel. Az én lopásaimat, lehet, hogy valami modern formában loptam valakinek mondjuk az idejét, vagy a türelmét, vagy én nem tudom mit, vagy hazugságaimat, ami megint lehet, hogy nem így nevezem, de mégis tudom valahol, hogy ez az, és mit tudom én még milyen indulatokat, meg vágyakat, meg érzéseket, meg célokat, valahol Isten ellen vétkezek, és ezekre nekem bocsánatra van szükségem. Bocsánatra, megbocsátására. Az ilyen megszomorodottak testvérek ugyanakkor valahol azt is érzik a szívükbe, hogy nem vagyok méltó arra, hogy megbocsássanak. Ugye alkalmatlan vagyok a kegyelemre, így lehet kifejezni. Alkalmatlan vagyok a kegyelemre. Alkalmatlan vagyok Istenre. Alkalmatlan vagyok az ő jelenlétére. Nem érdemlem az Istent. Ugye, van egy ilyen dolog, hogy emberek azt hiszik, hogy ő nekik az Isten jár. Ők olyan jók, hogy ők megérdemlik az Urat, meg minden ajándékát. És igazán nem ismerik azt a fajta megszegényedést, amikor az ember azt kell, hogy mondja az Úrnak, hogy én nem érdemlek se tőled semmit, téged meg pláne nem érdemellek. Nem érdemlek semmit. Úgy odáig alászkodik az ember az Úr előtt. A porba hull, és azt mondja, hogy nincs semmi. Nincs, alkalmatlan vagyok arra, hogy te begyere az életembe, hogy könyörülj rajtam, hogy elfogadj, hogy én veled legyek, akár csak egy fél másodpercig is, nemhogy örökké. Isten szerint megszomorodottak testvérek, azok valami ilyesmik forronganak, ilyen érzések ezek, meg gondolatok, meg megvilágosodások, de valami ott történik az ember lelkébe. És nem csak egy ridegen, hidegen hallgatja és fogadja az ígét, az Isten ígéjét. Amiben ott ragyog előtte az Úr, ott ragyog előtte a kegyelem, ott ragyog előtte Jézus. A harmadik dolog, testvérek, amiről szeretnék beszélni, ugye először a látszatszomorúságról, aztán utána egy kicsit beszéltem, hogy mi jellemzi azt az embert, aki Isten szerint szomorodik meg, és úgy már ez mocorog benne, ez a valódi megszomorodás és valódi vágyódás az Úr után. Most harmadszor még ennek az Isten szerinti szomorúságnak a mélységéről egy kicsit hadd gondolkozzunk. Mondtam már ezt, hogy ennek különböző fokozatai vannak. Én úgy gondolom, hogy mindenki máshogy éli ezt át. De valahogy mindenki átéli, akit az Úr megszomorít. Az valahogy olyan zajtalanul alakul ez ki az emberbe. Hallgatja az ígét, felismeri az Úr dicsőségét, szeretetét, igazságát, Isten vonásait. És arra is kezd rájönni, hogy akkor itt én belőlem meg ő hiányzik. De milyen jó lenne, ha itt lenne. Úgy lassan kezd el ez a fájdalom dagadni, hogy így mondjam, az emberbe. Mint egy fogfájás. Először csak mondjuk úgy kicsibe kezdődik, mindegy, bekapok egy gyógyszert, azt majd elmúlik. De azt utána megint kiújul, és egyre erősebben jön. És érzi az ember egyre inkább, hogy itten mélyebb megoldásra van szükség, mélyebb közbeavatkozásra van szükség. Így van ez, hogy van, akiben úgy elkezdődik ez a szomorkodás, vágyódás, de nem szabad ezt a keveset se megvetni, ugye, mondja Zakariásnál az Úr, hogy ne vessük meg a kicsiny kezdetet se, mert majd látni fogjuk a végkifejletet. Menni fog ez a dolog tovább, és felerősödik. A lényeg, hogy nem szabad eltaposni magunkba se, ilyet tapasztalunk magunkban, nem szabad eltaposni, elfojtani a gyenge sarjakat, hanem engedni kell ezeket felnőni, felerősödni. Csak hadd érezzük az Isten hiányának a szomorúságát, csak hadd növekedjen bennünk a vágyódás ő utána. Csak hadd munkálja ez bennünk, még jobban és még jobban. Ha kell, hadd legyünk egyre szomorúbbak, és egyre mélyebb vágy hadd járja át a szívünket. Valahogy hadd hatoljon be ez a szomorúság, és Isten utáni vágya a lelkünknek a legrejtettebb zugaiba is. Hadd járja át az életünknek a rostjait, a személyiségünk kis részleteit, a sejtjeinkbe hadd menjen bele, hadd kúszom bele. Hogy végül úgy érezzük, hogy az Isten nélkül nem tudunk meglenni, mint a szomjazó, aki ott van ugye a sivatagban, és azt mondja, most a következő pillanatban meg fogok halni, mert nem bírok meglenni tovább. Végem van. Én nem bírok egy pillanatot sem, vagy a fuldokló, aki úgy érzi, hogy ha nem kapok levegőt, a következő pillanatban végem van. Levegőt. Én úgy érzem, testvérek, hogy sokszor valóban a zsoltárokban fogalmazódnak meg ezek a vágyódások, és ezek az érzések, és mi meg nem sokszor, nem, mintha nem értenénk. Azt mondja a 63. Zsoltár például, hogy Isten, én Istenem vagy te, kora reggel kereslek téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott földön, melynek nincs vize. Nem értjük ezt igazán, mert nem, szinte emberi szavakkal nem lehet visszaadni azt, ami e mögött rejlik. Azt a mély sóvárgást az Úr után. Mert ő a legszebb, ő a legcsodálatosabb. Ő rá van szükségem. Hagyni kell, hogy az Úr egyszerűen úgy munkálja ezt ennek a szomorúságnak és utána való vágyódásnak az elmélyülését. Hogy ha kell, olyanok legyünk, mint már végül, mint a haldoklók. Az, akik az élet után vágynak és kapaszkodnak bele. Azt eszembe jutott ilyen bibliai példa is, hogy amikor Péter apostolék ott voltak Jézussal a megdicsőülés hegyén, akkor ugye Péter ottan nagy ügybuzgósággal mondja, hogy jó nekünk itt lenni, építsünk itt egy házat. Hát persze, hogy jó. Jó lenne ott lenni ugye az Úr dicsőségébe, ott a legjobb. Pál apostol is mondja, hogy jó lenne már elköltözni és az Úrnál lenni, mert ott jön mindenki, de hát én most szükséges még itt maradnom. Értetek? De érezzük ezt akár Péter apostolba, akár Pálba ezt az Isten utáni szomjúságot, az Isten jelenlétébe való vágyakozást. És ez bennük nagyon erős volt. Egy kicsit már ott vagyok, hogy mint az első látásnál felébredő szerelem érzése. Hogy talán az is egy jó illusztrációja lehet ennek, hogy az ember meglátja azt a másikat, lehet az egy férfi vagy egy nő, és akkor egyszer csak, hogy régebben mondták, hogy szerelem szíve, nyila ugye szíven találta a másikat, és akkor mindjárt érzi, hogy hopp, valami, és úgy, ahogy az énekek énekében van, hogy a szerelemnek a betege lesz, ugye, hogy belebetegszik a másiknak a hiányába, az utána való epekedésbe. Valami ilyesmi van itt, ugye nem is véletlen ez, hogy az énekek ott van a Bibliában, mert a hívő emberben tényleg ott van ez, mielőtt még hívő lesz, meg sőt, még utána is, hogy fölismeri, hogy az Úr a legcsodálatosabb vőlegényem, ebből a szempontból minnyáján asszonyok vagyunk, vagy nők vagyunk, és én vágyódom utána, az én mennyei vőlegényem után. És egy ilyen örömteli fájdalom, vagy fájdalmas öröm vesz az erőt az emberen, hogy bárcsak, na ezt kell hagyni, és kérni az Úrtól, hogy ezt mélyítse el bennünk. Ebből valami jó fog kisülni, mert akit az Úr szomorít meg, azt ő meg is fogja vigasztalni. Lehet, hogy talán kérnünk is kell ezt, hogy tegye az Úr már elviselhetetlenné azt az állapotot a számunkra. Hogy szükségét érezzük az Úr hívásának. Ugye 18. Zsoltár megint az juthat eszünkbe. 18. Zsoltár 7. verse. Szükségemben az Urat hívtam. Szükségemben. Vagy nézzétek a 210. dicséretet, vagy a 241. dicséretet az énekeskönyvünkben. Egyébként az énekeskönyvünkben tele vannak az énekeink ilyen megnyilvánulásokkal. Nyomorúságomba fetrengek, mondja, mert te hiányzol nekem. Ott bánkódom, mert hol van az Úr? Bárcsak együtt lehetnénk. Nem maradhatok ebbe. Szükségembe. És ezt a szükségérzetet, testvérek, még egy Isten szerint megszomorított embernél még az is fokozza, hogy egy darabig úgy érzi az ember, hogy nincs segítség, nincs közbejáró, Isten és közte. Ott van Isten, itt vagyok én, köztünk a jeges űr lakik, és nincs, aki ezt áthidalja, és én itt fogok meghalni, és nincs egy közvetítő, mert még nem ragyog az illető előtt Jézus, aki majd összekapcsolja őt az irgalmas, kegyelmes, szépséges Istennel. Még nem ragyog a Krisztus, és mivel nem ragyog a Krisztus, az ember úgy érzi, hogy így fogok elpusztulni az Isten nélkül. Végem van. Hála Istennek, hogy Isten előbb-utóbb elkezdi vigasztalni az ilyen embert, és megmutatja neki Krisztust. És akkor fölragyog a közvetítő személye, aki által kapcsolatom lehet az Istennel, aki ért kapcsolatom, aki benn kapcsolatom lehet az Istennel. És megszűnhet a szívemnek ez a mélységes szomorúsága. Azzal fejezem be, hogy megint eszetekbe jutatom, amit tegnap is mondtam, hogy az ilyen Isten szerinti megszomorodás az bizonyítja, hogy az Isten szereti az embert. Ugye ez megint sokszor el szoktuk ezt mondani, de most megint elmondom, hogy ez az Isten kegyelmének a munkája, az Isten nagy szeretetének a munkája, amikor valaki így elszomorodik ő szerinte való módon. Ez egy olyan lelkiállapot, ami azért alakul ki, mert a kegyelem munkálkodik. A kegyelem helyet készít a kegyelemnek, így lehetne mondani. Kegyelem helyet készít a kegyelemnek. A kegyelem megszomorít, hogy a kegyelem megvigasztaljon majd. hogy Isten lehajoljon hozzám. Isten felébreszti bennem a vágyat, hogy utána ő maga megvigasztaljon. Ez egy nagyon szép dolog, testvérek, és nem kell kétségbe esni, hogy ilyen érzések vannak bennünk. Egyáltalán nem, igazából még örülhetünk is neki, hogy ilyen érzések is, ilyen indulatok fortyognak bennünk, és ilyen kedély állapotban vagyunk. Azt jelenti ez, hogy az Úr nem majd elfogad, hanem tulajdonképpen már elfogadott, és szeret engem. Nehémiásról olvassuk a Bibliában, hogy olyan szomorú arccal ment be a királyhoz. Ugye, amikor hallott, hogy milyen rossz hírek jönnek a szülőföldjéről, és szomorú arccal ment be, és igazából ez nem volt az ókori királyoknak nagyon kedves. Ugye meg is kérdezi őt a király, hogy miért jöttél be ilyen szomorú arccal ide? Ha egy király olyan kedvébe volt, akkor meg is ölhette volna az illetőt, mert az embereknek nem az volt a feladat, hogy a királyt elszomorítsák. Ugye? Gyászos arccal ottan, lógó orra járjanak előtte. De Nehémiás így ment be a király el, és szomorú, és megkérdezte a király, és nem bántotta őt, hanem egy megoldást kínált neki. És eszünkbe jutatja ezt, hogy Isten is ilyen. Hogy ő elé oda mehetünk szomorú arccal. Ugye? Sőt, ez a legelső dolog, ahogy megkereshetjük őt, a legelső kívánalma. Hogy ne úgy álljunk el, hogy itt vagyok, Uram, hanem úgy, hogy Isten irgalmaz nekem bűnösnek, ugye, és összetört szívvel, és a vágyódással, utána való a hiányától elgyötört lélekkel és könnyekkel a szemünkbe, így menjünk hozzá, akkor majd azt fogja mondani, miért szomorú a te arcod? Hát itt vagyok, hát Krisztusért, és ő benne szeretlek téged. És elkezd minket vigasztalni, és nincs csodálatosabb, mint amikor az Isten az ő szeretetével és kegyelmével elkezd minket vigasztalni. Egy angol teológus idézek, talán puritán teológus volt, nem tudom pontosan, de azt mondta, hogy én sajnálom, amit a Jelenések könyvébe olvasunk, hogy az Isten a mennybe letöröl a szemünkről minden könnyet. És mondja, miért? Miért sajnálja? És azt mondja, azért, mert nem fogom úgy érezni az Isten vigasztalását akkor a mennybe, mintha sírnék. Azt hiszem, hogy persze nyilván tegyük jó helyre ezt a dolgot. De annyira szükségesnek látta ez az atyafi ezt az Isten szerinti szomorúságot, éppen azért, hogy megtapasztalhassa annak a megvigasztalását, hogy azt mondta, hogy sajnálom, hogy a mennyben nem lesz ez a szomorúság, mert akkor hogy fogom az Isten vigasztalását átélni? Hát Isten majd gondoskodik róla, hogy átélje, ő is biztos már át is éli, mert aki ilyeneket mond, az biztos átéli azóta is. Örök vigasztalás fejükön, ugye mondja az írás, meg fogja azt tapasztalni, de érezzük, hogy mennyire fontos dolog ez. Hát imádkozzunk az Úrhoz, és forgassuk ezeket a szívünkbe. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben a bűneset utáni világban mi érző emberek lehetünk, akik érezhetünk megszomorodást is, akár világi okok miatt is, akár nagyon megalapozott módon, de köszönjük, hogy most arra a fájdalomra és vágyódásra irányítod a szívünket, amit te gerjesztesz bennünk. Köszönjük, hogy föltekinthetünk rád a földi dolgokról, és láthatjuk a te dicsőségedet, Urunk, hatalmadat, szentségedet, szeretetedet, jóságodat és felsorolhatatlan tökéletességedet, láthatjuk a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy kijelentetted ezeket a Bibliában nekünk, és napról napra olvashatjuk azt, és a templomba és gyülekezetünkbe is hallhatunk erről, és beszélgethetünk róla. És köszönjük, hogyha már ragyog előttünk a te dicsőséged, és hogyha megértettük a te fényedben, hogy mi meg nélküled valók vagyunk. És köszönjük, hogyha ránk nehezedett már ennek az állapotnak a tarthatatlansága. Ha éreztük már ennek a lehetetlenségét, a kibírhatatlanságát, és köszönjük, hogyha már nem csak megszomorítottál, hanem meg is vigasztaltál, megmutattad nekünk a Krisztust, akiben nekünk adod magadat, és hogy velünk lehetsz, itt a földön és örökké, és te lehetsz a mi legnagyobb vigasztalásunk, nem is az, amit te más dolgokat adsz nekünk, még csak nem is a legcsodálatosabb lelki ajándékait, hanem te magad. Köszönjük néked, Urunk, hogyha mindezt átéltük, és nagyon kérünk azért, hogy a mi gyülekezetünkbe sok ember élhesse át ezt a tőled való megszomorítatást. Hadd, akikbe elkezdődött a te munkát, hadd bontakozzon ki, hadd mélyüljön el, Hadd jusson el valóban a lelkük legutolsó zugába is ez a sötétség, az Isten nélküliségnek a fájdalma, nyomorúsága, és az utánad való vágyódás, epekedés. Ó, bárcsak minél többen lennének, akik szükségükben hívnak téged. Kérünk téged, hogy munkálj ilyen kiáltásokat, ilyen felét fordulásokat a gyülekezetünkbe. Köszönjük néked, hogy mindezeket szívünkre helyezted ezen a mai estén, és kérünk, hogy te áld meg a lelkünkbe mindazt, ami elhangzott. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk éjszakánkat, a holnapi napunkat, áld meg kérünk a holnapi szolgálatot is közöttünk, és készítsd az ünnepet családjainkba, és itt a gyülekezetünkbe, és szerte minden gyülekezetbe az egész országba, hogy rád nézhessünk, és a te közelségedet megtapasztalhassuk mindnyájan. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ha Isten segít minket, akkor hónap este is 6 órakor alkalmunk lesz. Szeretettel várunk benneteket és mindenkit. Vasárnap és hétfőn pedig úrvacsorosztással egybekötött Isten tiszteletünk lesz, illetve hát ha Isten éltet minket, akkor kimennénk majd Kistelekre másnap, és a Református Egység napját ott ünnepelnénk együtt a kisteleki testvérekkel. Készüljetek erre is. A 215. énekünk 3 utolsó versét énekeljük el, 215, 4., 5. és 6. versét. Bár a hit szívemben, bár a hit szívemben, áldás békesség.